Isten igéjét olvasom Péter első leveléből, Péter első leveléjének második részéből, a 18. verstől a 25. versig terjedő ige szakaszt. Így szól hozzánk. Ti szolgák, pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Kedves gyülekezet! A múlt héten egy új igehirdetés sorozatba kezdtünk, Péter első levelével haladunk végig. És arra keressük a választ, hogy a Krisztusban hívők életében milyen helye lehet a szenvedésnek. Hogyan tudunk hiteles keresztjének lenni olyan feltételek között, amiben ez áldozatokkal, lemondással, üldözéssel és szenvedéssel jár. Péter ugyanis olyan szorvány gyülekezeteknek címzi a levelét, akiknek ezzel kellett szembenézniük. Azzal, hogy keresztjének lettek, hogy Krisztus hitre tértek, rengeteg kihívással kellett megküzdeniük. Lemondtak a társadalmi szokásaikról, elhagyták az elterjedt kicsapongó életet, nem vettek részt idegen vallási kultuszokban, és ezek miatt gúnyolódtak rajtuk, kirekesztették őket, akár meg is verték őket, és megváltozott a társadalmi státuszuk, ezzel pedig anyagi bizonytalanságba kerülhettek. Péter a levelével szeretné megerősíteni a címzetteit a hitükben, és ezért elmondja nekik újra az evangéliumot, hiszen ez a hívő életnek a szíve. Aztán pedig az evangéliumból kiindulóan szépen megfogalmazza azt, hogy hogyan élhetjük meg keresztjén életünknek az egyes aspektusait, annak ellenére, vagy épp azzal együtt, hogy ez szenvedéssel jár. A mai napon a rabszolgákhoz intézett útmutatásaihoz érünk, és első ránézésre ez úgy tűnhet, hogy hát hogyha valami, akkor ez az, ami ma már nem lehet aktuális. Budapesten, 2020-ban a Gazdagrét gyülekezet tagjai között. Azt gondolhatnánk, hogy a levél az értékes, érdekes, de ezzel a résszel nem tudunk sok mindent kezdeni. Aztán, hogyha jobban megnézzük, hogyha többször elolvassuk és a mélyére megyünk, akkor rájöhetünk arra, hogy itt valami többről van szó. Ez a szakasz ugyanis nem csak a rabszolgáknak íródott, és nem csak szűk értelemben az ő problémáikról szól. Sokkal inkább arról van szó, hogy Péter apostol, amellett, hogy szól is a rabszolgákhoz, példaként állítja őket a keresztjének elé. Példaként arra, hogy hogyan szenvedjenek Krisztusra tekintve. A 18. versben azt látjuk, hogy még egészen konkrétan szól a rabszolgákhoz. De aztán a 19., a 20. és a 21. versben már azt láthatjuk, hogy általánosan fogalmaz. Minden hívőt szeretne megszólítani. És ezekben a versekben azt olvashatjuk, hogy kegyelem az, hogyha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket. Aztán azt olvassuk, hogyha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten előtt. Végül pedig a 21. versben azt olvassuk, hogy erre hivattatok el, mert Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy keresztényként szenvedő rabszolgák példáivá lettek a hívők számára arra, hogy hogyan lehet krisztusi módon szenvedni. És ezért a mai istentiszteleten ezzel fogunk foglalkozni. Azzal, hogy hogyan szenvedhetek krisztusi módon. Hogyan tűrhetem úgy a nehézségeket, hogy közben ebben a helyzetben is Jézust követem. És mi ennek a célja? Milyen értelme van ennek? Hova vezet ez? Először arról szeretnék beszélni, hogy hogyan szenvedett értünk Jézus. Mert Péter is ezt adja elénk példává. Őt követjük a szenvedésben. Aztán másodszor arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Hogyan követjük Jézust a szenvedésben. Aztán harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy ebben mi elbukunk. Mi erre nem vagyunk képesek. És ezért ez az ige szakasz bűnbánatra hív bennünket. És végül negyedszer arról szeretnék beszélni, hogy ebből helyreállhatunk, és akkor elkezdődhet az életünkben az az út, ahol a szenvedéseket is krisztusi módon éljük meg, és szeretnék beszélni arról, hogy mi ennek az értelme és a célja. Kezdjük tehát először Jézusnak a szenvedéseivel, őhozzá lépjünk oda, őt ismerjük meg jobban, és az ő személyében és a munkájában mélyüljünk el. Péter apostol Ézsaiás könyvének az 53. részéből idéz, és ezen keresztül mutatja be nekünk Jézusnak a szenvedéseit. És ezért olvastam fel ezt az igehirdetés lekciójaként is. A megvetett Jézus van előttünk, aki a fájdalmak férfia volt. Az emberek megvetették, elhagyták, és eltakarták az arcukat akkor, amikor szenvedett, összetört és gyötrődött. És mi is eltakarjuk az arcunkat. Nem bírjuk nézni azt, ahogyan szenved. Azt, ahogyan az ostorok felszakítják a bőrét és a húsát a mi bűneink miatt. Amikor a gyenge teste összeroskadt a kegyetlen ütések hatására a mi vétkeink miatt. Aztán rátették a keresztet, hogy a saját vállán vigye fel a hegyre. Tövis koronát nyomtak a fejére, a tüskék belefúródtak a homlokába, a mi gonoszságunk miatt. Közben gúnyolták, hajlongtak előtte, és megpofozták. Aztán pedig a csuklóján keresztül keresztre feszítették a mi lázadásunk miatt. Azt hitték, hogy Isten csapása sújtja. És mi is azt hihetnénk. Egy ember, aki rossz fát tett a tűzre. Egy ember, aki kihúzta a gyufát. Pedig valójában a mi vétkeink miatt törték őt össze. Viselte a betegségeinket, és hordozta a fájdalmainkat. Értünk bűnhődött azért, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, és meggyógyuljunk. Miközben pedig szenvedett, nem nyitotta ki a száját. Hányszor szólhatott volna? Hányszor gyalázkodhatott volna, vagy fenyegetőzhetett volna? Mégsem hagyta el a száját sem gyalázkodás, sem fenyegetőzés. hogyha szólt is, akkor az ellenségeiért imádkozott. Hordozta a bűneiket, és imádkozott értük. És így kaptunk mi is bocsánatot. Így nyertünk békességet Istennel, és így gyógyultunk meg. Kegyelmet, új életet és örök életet kaptunk tőle. Nem érdemeltük, hiszen mi is gúnyoltuk, mi is elítéltük, és mi is keresztre feszítettük. De éppen ezért még nagyobb a kegyelem. Ezt vitte véghez Jézus a kereszten. Úgy szenvedett, hogy közben nem vétkezett. A bűnösöknek, nekünk pedig megváltást hozott ezzel. És most a mai ige szakaszunkban ez a példa áll előttünk. Azt üzeni nekünk, hogy a sérelmeinket mi is úgy tűrjük, és úgy szenvedjük, ahogyan Krisztus tette. Elképesztő, megdöbbentő és lehetetlen kihívás ez számunkra. Most másodszor mégis arról szeretnék megpróbálni beszélni, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Hogyan követhetjük mindebben Jézust? Abban ad példát nekünk Jézus, hogy mi közben szenvedünk, ne vétkezzünk. Vagy épp, hogyha azért szenvedünk, mert valami jót tettünk, akkor továbbra sem vétkezzünk. Hanem lássuk azt, hogy ez kedves Isten előtt. Kedves Isten előtt az, hogyha a jóért, akár a szenvedést is vállaljuk. És kedves Isten előtt az, hogyha úgy hordozzuk a szenvedéseinket, hogy közben engedelmesek maradunk hozzá, és Krisztusra nézünk. A 19. versben azt olvassuk, hogy ez kegyelem. És a 21. vers pedig egyenesen azt mondja, hogy erre hivattunk el keresztényként, mert Krisztus nyomdokaiban járunk. Óriási kihívás ezt meghallanunk akkor, hogyha arra számítottunk, hogy Isten csak megelégedettséget és kiteljesedést hoz az életünkbe. Hogyha arra nem számítottunk, hogy a jóért akár szenvednünk is kell. Most viszont azzal szembesülhetünk, azzal találkozhatunk, hogy egyenesen erre hivattunk el. Hogy szenvedjünk a jóért, és hogy minden nehézségben Istennek legyünk engedelmesek. Azt jelenti ez az életünkben, hogy hogyha bántanak bennünket, akkor mi nem bántunk vissza. Például, hogyha a főnököd kihasznál és megaláz, te nem viszonzod. Természetesen nem jelenti ez azt, hogy nem fejezhetjük ki az érzéseinket, nem fejezhetjük ki a haragunkat, vagy nem védhetjük meg magunkat. És azt sem jelenti ez, hogy ne válthatnánk munkahelyet. De azt jelenti, hogy mi nem ugyanolyan stílusban beszélünk vissza. Mi nem alázzuk meg a másikat. Sőt, akár imádkozunk érte. Vagy hogyha a házastársad megsemmisít a szavaival, te nem semmisíted őt meg. Kifejezheted a fájdalmadat, sőt, fejezd is ki. Az érzéseinket kifejezni nem bűn, lelkileg pedig egészséges és nagyon fontos. De te ne semmisítsd meg őt. Sőt, könyörög érte. Aztán, hogyha egy közösség megbélyegez, pletykál rólad, vagy gúnyolódik rajtad, te nem pletykálkodsz róluk, és nem gúnyolódsz rajtuk. Fejezd ki a haragodat, kiálts az igazságért, de ne bánts vissza, ne állj bosszút, és esedezz értük. És aztán lehet, hogy valaki el akarja venni azt, ami a tied, ami hozzád tartozik. Lehet ez egy számodra kedves tárgy, egy tulajdon, vagy egy hozzád közel álló személy is. De te mégsem állsz bosszút. Te nem akarsz abból elvenni, ami az övé. Nem akarsz bosszút állni, hanem imádkozol azért, hogy jusson bűnbánatra. Szeretnék ugyanakkor kiemelni egy nagyon fontos különbséget köztünk és a rabszolgák között, akiket Péter példává állít elénk. Van egy nagyon fontos különbség. Ez a különbség pedig az, hogy a rabszolgák az ókorban nem tudtak, vagy nagyon ritkán tudtak csak változtatni a helyzetükön. Nem tudtak kilépni abból a társadalmi csoportból, és abból a helyzetből, ami olyan sok megaláztatást, bántalmazást és szenvedést okozott nekik. Mi hál' Istennek a legtöbb helyzetben tudunk valamit tenni, és ki tudunk lépni azokból a helyzetekből, ahol kizsákmányolnak bennünket. És semmiképpen sem szeretném, hogyha úgy értenénk ezt a szakaszt, mint hogyha azt üzenné, hogy ne tegyük ezt meg. Ezt egyáltalán nem mondja. Hogyha van lehetőségünk kilépni, változtatni, és ezt Istenre néző jó lelkiismerettel tudjuk megtenni, akkor egyenesen erre hív bennünket Isten. Mert a szakasznak a kulcsgondolata az, hogy jót téve szenvednek. És a rabszolgák esetében ez a jó, az engedelmesség volt, még hogyha ez furcsán is hangzik nekünk, de ez volt a feladatuk. A mi esetünkben, kizsákmányoló kapcsolatokban, konfliktusokban viszont nem ez a jó. Abból ki kell lépni. És ezért minden helyzetben azt kell megvizsgálni, hogy mi Isten akarata, és az szerint kell lépnünk. Hogyha pedig Isten akarata valamilyen lemondással, áldozattal és szenvedéssel jár, akkor ezt is vállaljuk érte. És azt is szeretném újra kiemelni, hogy a szakasz nem hív bennünket arra, hogy folytsuk el az érzelmeinket. Nem hív bennünket sztoikus szemtelenségre. Jézuson sem ezt látjuk. Jézuson is látszanak a fájdalmai és az érzései. És az, hogy nem gyalászkodsz, nem jelenti az, hogy nem lehetsz dühös. Kifejezheted a dühödet másképp. Az, hogy nem fenyegetőzöl, nem jelenti azt, hogy nem vágysz igazságosságra, a bűnösnek a megbüntetésére. Nem te állsz bosszút, de Istenre bízod az igazságosságot, az igazságszolgáltatást. És ezt kérheted is tőle, kiálthatsz hozzá a fájdalmaddal. A haragodat, a fájdalmadat azt fejezd ki, de ne vétkezz. Viszont, hogyha őszinték vagyunk önmagunkkal, egymással és Istennel, akkor be kell, hogy valljuk, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni. Mi ebben elbukunk. Mi nem tudunk krisztusi módon szenvedni. Azért nem, mert a szenvedés csak még jobban a felszínre hozza a szívünknek a bűneit. Krisztusnak a szíve tökéletes volt. Makulátlan volt és tiszta volt. És ezért, amikor szenvedett, akkor csak még inkább a felszínre jött ez a tökéletessége, a bűntelensége, és még inkább kiábrázolódott rajta. De a mi szívünk, az bűnös, az tökéletlen, az töredékes. És ezért akkor, amikor szenvedünk, ez csak még inkább a felszínre jön, és még jobban kiábrázolódik rajtunk. És ezért nem akkor tudunk elindulni a krisztusi szenvedésnek az útján, hogyha megfeszülünk, minden erőnket bevetjük, és megpróbáljuk megvalósítani. Akkor nem tudjuk megtenni, nem vagyunk rá képesek. Az első lépés az lehet, hogy belátjuk, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni, hogy mi ebben elbukunk, hogy mi vétkezünk akkor, amikor szenvedünk. És ezért bűnbánatra hív bennünket ez a szakasz. Oda fordulhatunk Jézushoz, és megbánhatjuk azt, hogy a haraggal a szívünkben nem Istenhez fordultunk, és nem is egyszerűen csak kifejeztük a minket bántók felé, hanem gyalászkodtunk, megaláztuk a másikat, és megsemmisítettük a másikat. Pletykálkodtunk, rágalmaztunk, bosszút forraltunk, és bosszút álltunk. És a haraggal a szívünkben nem csupán igazságot akartunk, hanem a másiknak a teljes megsemmisítését. És ezzel a bűnbánattal odaléphetünk Jézushoz. Elmondhatjuk neki azt, hogy mit tettünk, mit éreztünk és mit gondoltunk. Elmondhatjuk neki azt is, hogy mit tettek velünk, mennyire megbántottak és megkárosítottak minket. Kiöntheted neki a szívedet, és elmondhatod neki minden fájdalmadat. És aztán bevallhatod azt, hogy ebben a helyzetben te nem tudtál megállni. Nem voltál erre képes, és elragadtattad magad. És hogyha ezt megtesszük, és odalépünk Jézushoz, akkor neked is szól a 24. vers, hogy a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Meghalt ezekért a bűneinkért is. Ezeket a vétkeinket is hordozta. És akkor újra átélhetjük azt, hogy kegyelmet és bűnbocsánatot kapunk. Hogyha ilyen módon megállunk Jézus előtt, hogyha hagyjuk azt, hogy ő előtte összetörjünk, és hogy fájjanak a bűneink, akkor aztán átélhetjük előtte a bűnbocsánatot, a kegyelmet is, és a gyógyulást. És ahogy látjuk az ő szenvedését, és látjuk azt, hogy ez értünk történt, ez elkezdi átformálni a szívünket. Az evangélium elkezdi átmosni a szívünket. És akkor ebből tudunk erőt meríteni ahhoz, hogy a szenvedésben is Istennek engedelmesen álljunk meg. Hogy bár haragudj, de ne vétkezz. Bár szenvedsz, de ne vétkezz. És hogy bár igazságosságra vágysz, a vétkesnek a megbüntetésére, de Istenre bízod az igazságosságot. És bár bántanak, de te imádkozol azért, hogy jusson a másik bűnbánatra és megtérésre. És végül beszéljünk még röviden arról, hogy mi ennek az értelme, miért tesszük ezt. Először is azért, mert közelebb visz bennünket Krisztushoz és az ő szenvedéséhez. Ahhoz, amikor a fájdalmak férfia ártatlanul szenvedett értünk, és nem hagyta el álnokság a száját. Közelebb kerülhetünk hozzá, akinek az életünket köszönhetjük, és aki reménységet ad nekünk. Átélhetünk valamit abból, ami ő élt át, és megízlelhetünk valamit a megízlelhetetlenből. És ahogy ez megtörténik, ahogy közelebb kerül a szívünkhöz az evangélium, és megérint bennünket újra és újra, növekszik a hitünk. És aztán másodszor közelebb vihetjük Krisztushoz a minket bántókat is. Kiábrázolhatjuk nekik Jézust, aki nem szenvedett, aki nem vétkezett, miközben szenvedett. Közben járhatunk a másikért, és imádkozhatunk érte. Természetesen mi nem lépünk Jézus helyére, nem a mi szenvedésünk hoz számukra valamiféle kegyelmet. Jézus végezte el a megváltást. De Jézushoz közelebb vihetjük őket a szenvedésünkön keresztül. A mi szenvedésünkkel felmutathatjuk nekik Krisztust. És ezért arra hívlak téged ma, hogy mélyülj el Jézusnak a szenvedésében. Ne fordítsd el az arcodat a fájdalmak férfia elől. Nézz rá, szemléld, engedd azt, hogy megérintsen. És aztán, hogyha ez elkezdi átformálni a szívedet, akkor meríts belőle erőt a szenvedéseidre. Meríts belőle erőt, hogy ne vétkezz, hanem Istennek engedelmesen állj meg a küzdelmeidben is. az érzelmeidet kifejezve, a haragodat megélve, a fájdalmadat elkiáltva, és tedd meg a szükséges lépéseket is Istennek engedelmesen. Mint aki bízik abban, hogy Isten igazságosan ítél, és mint aki reméli azt, hogy az őt bántó bűnbánatra és megtérésre jut. Kerüljünk közelebb így Jézus áldozatához, és vigyük közelebb hozzá a minket bántókat is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, megdöbbentő itt állni a te jelenlétedben, és megrendítő rád nézni, aki viselted a bűneinket és a fájdalmainkat. És olyan hihetetlen ezt látni magunk előtt, hogy ezt mindannyiunkért vállaltad, és megtetted. És Úr Jézus, eléd hozzuk a mi szenvedéseinket, mindazt, amikor megbántottak bennünket, vagy megkárosítottak minket, és te látod a fájdalmunkat, és látod a mi haragunkat is. Látod azt is, hogy vágyunk az igazságra és az igazságosságra. De megvalljuk neked azt is, hogy nem tudunk engedelmesen megállni a szenvedésünkben, hogy tovább megyünk, mint kéne, és a haraggal a szívünkben igyekszünk keresztbe tenni másnak, megsemmisíteni mást, vagy megalázni a másikat. Viszonozzuk azt, amit velünk tettek, és kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk ezért. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te nem így tettél, hogy te nem így szenvedtél, hanem viselted a szenvedést és a fájdalmat. Nem gyalászkodtál és nem fenyegetőztél. Köszönjük neked azt, hogy ezt megtetted értünk. Köszönjük, hogy új életet adtál nekünk és reménységet. És imádkozunk azért, hogy formáld át a szívünket, mosd át a szívünket az evangéliummal, az örömhírrel, azért, hogy aztán erőt tudjunk ebből meríteni a szenvedéseinkben. Meg tudjunk bennük állni engedelmesen, és rá tudjunk mutatni, hozzá tudjuk elvinni azokat, akik bántanak bennünket. De imádkozunk azért is, hogy ki tudjuk fejezni a haragunkat, el tudjuk mondani másoknak, és hogy egészségesen meg tudjuk azt élni. És imádkozunk bátorságért is, és józanságért. Azért, hogy felismerjük azokat a helyzeteket, ahol változtatni kell, vagy ki kell valamiből lépni. És kérünk, hogy adj ebben bölcsességet, és adj ebben bátorságot, hogy meg tudjuk lépni ezeket a lépéseket. És Úr Jézus, imádkozunk most mindazokért, akiknek valamiért nehéz, legyen az bármi, akár azért, mert szoronganak a karantén miatt, akár azért, mert nagyon megterhelő konfliktusokban vannak benne, vagy bármi más miatt nehézséget kell elszenvedniük. Kérünk téged, hogy lépj közel hozzájuk, vigasztald őket, gyógyítsd őket, és formáld át a szívüket. Jézus nevében kérünk, aki így is megtaníthat minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.